Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ha hétfőn azt mondják, hogy a fűsenő, akkor el kell hinni azt, hogy nehezen indulnak a dolgok, de azért vannak ingatlan pozíciók, amelyek nőnek vagy csökkennek, van egy sajátos dinamikájuk, úgyhogy az ingatlan piacról fogunk most beszélni. Méghozzá úgy, hogy mindenféle tapasztalatokat összegzünk. Ez nem a reklám helye, nem fogjuk elmondani, hogy a meghívottunk mennyire olcsón, mennyire gyorsan, mennyire előnyösen adja el a többiekhez képest a földterületet, a házat, a hétvégi házat, az akármit, ami nem ingóság. Úgyhogy Márkos Lukács Mózessel ülünk itt. Ha még vártál rám az előtérben, megnézted, hogy mennyit ér ez az épület? Így van egy ilyen reflex, Mózes, hogy belépsz valahova, és akkor a, hát nem az első, de a második pillantásod az, hogy mennyi lehet ennek négyzetmétere. Köszi, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen, hogy meghívtál. Jó estét. Ilyen reflexem nincs, mivel nem szeretem azt, hogy folyton munkában pörögjek. Eleinte, mikor elkezdtem dolgozni, akkor tényleg az volt, hogy reggel felkeltem 6 órakor, és még a kávé se főtt le, és már konkrétan olvasgattam híreket, ingatlannal kapcsolatos dolgokat, felnyitottam az adatbázist, és már próbáltam pörgetni. És rájöttem erre, hogy úgy megy igazán jól, hogyha a kereket akkor pörgetem, mikor tényleg pörgetni kell.
Ez mikor volt ez a kezdet? Pontosítsuk így kronológiailag. Lássunk rá egy kicsit a szakmai múltadnak erre a szakaszára.
2019. augusztus 1-én kezdtem el ingatlanozni.
Hát amikor senki nem vesz, amikor mindenki üdül, nyáron pont akkor ül le a piac. Klasszikusan eddig így tudtuk.
Akkoriban, tehát az évnek igazából júniustól egészen októberi részéig az albérletek nagyon jól működnek. Mert hogy megjönnek a diákok, nagyjából 80-100 ezer új emberkét kell kiszolgálni, és megesik az, hogy akár 20%-kal is értékesebben ki lehet adni egy ingatlant, és nagyon gyorsan. És belecsöppentem pont ebbe a helyrubba, és az első ingatlan, amit kiadtam, és így néztem is, hogy nem jött, hogy elhiggyem, hogy csak megjelentettük az interneten, hívtak, megmutattuk, és én már mentem is az első hét munka után, mentem is szabadságra, ezt én nagyon okosan szerveztem meg, és már is telefonált a főnököm, hogy ő aláírta a szerződést, mert hogy jöttek rá.
Van ideális, és van rettenetesen antipatikus típusa a vevőnek, a ügyfélnek. Most maradjunk abban, mert ugye említetted, hogy bérletről is van szó, nem csak adásvételről. Tehát van egy ideáltipikus fazon, akitől úgy óckodsz, és akit egyből belősz, hogy hú, ez itt bonyolult lesz, ez necces lesz. Illetve a másik rész, hogy ez az én emberem. Biztos, hogy villám, periódus, és már is aláírjuk az előszerződést.
Én megpróbálom a motivációjukat megtalálni, és feltenni egy pár alapkérdést, mielőtt belevágnánk igazából a procedúrába. Mert hogy megtanultam az évek során, hogy megesik az, hogy hosszú ideig dolgozom egy vevővel, és az lehet, hogy nem fog vásárolni. Pont ebből adódóan 2024-től kezdődően nem igazán vállalok már vevőknek képviseletét, csupán eladókkal dolgozom. Tehát ebben az évben 2 vevőt szolgáltam ki, azon kívül csak eladókat, és még van egy család, aki foglalkozom, de ez már egy közel 2 éve foglalkozom velük. És ez már számomra egy ambíció, hogy...
Annyira igényesek, vagy annyira, nem tudom, arról is szerettem volna beszélni, de most így előre hoztad, annyira sorsszerű ez, hogy valahogy nem jön össze.
Valahogy nem jön össze, és a paraméterek is változtak. Tehát eleinte csak egy környéken kerestünk, és csak egy fajta ingatlant, utána lakásról is lehetett szó, társasházról is lehetett szó, más környéken is, tehát egyre szélesedett a spektrum. És hát ahogy telt múlt az idő, változott a piac is, drágultak az ingatlanok, tehát egy ilyen cica és egér játékot játszunk egymással, de számomra ez már a második ilyen ingatlan misszió. Még volt egy, emlékszem, 2021-ben, amikor 26 hónapig árultam egy ingatlant, és több mint 40 ügyféllel voltam ott, és sikerült eladnom, de tényleg arról szólt, hogy a jutalék az nem is érdekelt, csak az, hogy ezeknek az embereknek mutassam meg, hogy tényleg képes vagyok, ha már felbéreltek, hogy ezt végezzem el.
Azt említetted, vagy azt mondtad nekem még egy olyan jó 5 évvel, 4-5 évvel ezelőtt szinte ügyfélként találkoztunk, illetve hát egy helyszínt mutattál meg akkor, és akkor azt mondtad, hogy nagyon szereted ezt, amit csinálsz. Ez mikor derült ki, ugye? Amire utaltál, hogy milyen frappánsan indult be a pályád, arra lehetne gyanakodni, hogy már egyből megkedvelt, de szerintem ez bárkinél egy folyamat. Tehát valahol beérik egy feeling, hogy jól érzem magam ebben a közegben, és akkor arra is kíváncsi vagyok, hogy mitől. Mert ahogy én ismerlek, a kihívás, az adrenalin, a feszültség, a jó értelemben vett challenge, és abból adódó feszültség, az ugye szerves része az életednek. Sőt, szervezi is az életedet időnként.
Ez nagyon is betalált, mert hogy úgy gondolom magamról, hogy adrenalin függő vagyok, tehát amikor elmegyünk Vidám Parkba a gyermekeinkkel, akkor igazából én vagyok, aki a leginkább várja, de ez a munkámban igazából azt is jelenti, hogy eleinte már éreztem azt, hogy itt, és féltem is, mert hogy vendéglátóiparból jöttem, ahol annak idején lehetett borravalóra számítani, és az napi X összeg volt, és hát volt olyan, hogy eltelt 2-3 hét, és én nem írtam alá semmit, és teljesen magam alatt voltam férfiként, apaként, házastársként, akinek haza kéne vinni a nap mint napi kenyeret, és nem vittem haza semmit.
Ez a pincérkedés, maradjunk még egy picit ennél, Mózes, ezzel jó edzés volt, tehát a kommunikáció szintjén az, hogy mindenféle emberek bejönnek, leülnek és rendelnek, és mindig meg kell találni a hangszínt. Most nyilván az, hogy édesapád zenész, édesanyád képzőművész, a hangszín az nálad nem gond, összejön, de hogy mindig toppon kellett lenni, helyzetet felismerni és viszonyulni.
Tudd meg, hogy a pincérkedés az olyan volt, mint egy ilyen egyetem, tehát erre nagyon ráéreztél, az emberekkel való 7 éven keresztül kapcsolódás különböző pozíciókból, ez hihetetlenül segített, az empátia szintemet nagyon megemelte, azon kívül nagyon tudok igazából, ez most csúnyán hangozhat, de be tudok férkőzni az emberek bőre alá, úgyhogy tisztességes maradok. Meg tudom magam szerettetni. Ez lehet, hogy azért is, mert amilyen ember vagyok, de úgy gondolom, hogy azért is, mert pincér vagyok, és az érdekeimet tisztességesen tudom képviselni. Tehát ilyen finom spíleket bele tudok vinni a kommunikációba, annélkül, hogy szándékosan én ezt eltervezzem.
Van-e a képzésetekben, mert ugye vannak mindenféle szakkonferenciák, találkozók, meetingek, vannak-e ilyen jellegű edzések, hogy akkor el tudom képzelni, hogy ez egy olyan szakma, aminek van egy nemzetközi trendje is, hogy akkor mit, hogyan közelítesz meg, meddig hagyod érlelődni, mikor gyorsítasz rá, mikor hozod olyan helyzetbe a vevőt, hogy a választási kényszert azt tulajdonképpen a saját döntéseként fogja fel, de mégsem az átverés igényével. Szóval, hogy ilyen jellegű, úgymond tréningek hoznak neked valamit a konyhára, vagy azt mondod, hogy oké, lecsekkoltam, hogy amit ők mondanak a táblánál és a remek környezetben szervezett szakmai hétvégén, azt tulajdonképpen én naponta művelem, sőt, lehet, hogy jobban.
Románia szinten van egy társulat, akiknek nem tudom, hogy a nevét szabad-e mondanom.
Ha nem, mondjuk el, hogy mennyi a tagságdíj, meg hogy mitől lesz fényesebb a több, többinél info szinten elhangozhat persze.
Rendben, tehát az APAIR-ról beszélünk. Igazából ez egy etikai kód alapján dolgozó ingatlan társulat romániai szinten, és ők tartanak különböző képzéseket. Mivel, hogy van etikai kód alapján dolgozunk, és ahhoz, hogy egyáltalán tagja lehessél, le kell vizsgáznod etikai kódból, egyértelműen utána megteheted azt, hogy nem tartod magad, és nem ezek szerint dolgozol. De az etikai kódon túl ott vannak képzések, amiket valóban ügynökök tartanak, akik 15-20-30 éve dolgoznak a pályán, és megosztanak a tapasztalataikból, és nem egy ilyen ad hoc burtulákum képzést tartanak, hanem nagyon jól felépített képzéseket. És nekem az évek során, ami összegyűlt, mint tapasztalat tőlük, annak köszönhetem azt például, hogy idéntől megtehetem azt, hogy akkor dolgozom, amikor engem például felhív Rostás Péter István, és azt mondja, hogy nézd meg, itt van két ingatlan, amit nagyon ajánlok, és a tulajdonos veled szeretne dolgozni. Bevállalod-e? És akkor nekem igazából már megvan a kenyerem félig megsülve, csak be kell rakjam a sütőbe. Nem az van, hogy én telefonálok a hidegpiacba, ahol megvan a liszt, megvan a víz, megvan a só, megvan az élesztő, összegyúrom, aztán lássuk, hogy meg kell-e, és stb. Nem. Én mostantól így dolgozom, és nagyon szeretem. Nagyon szeretem, mert igazából az emberek úgy fordulnak hozzám, hogy már eleve bíznak bennem, és az emberek pedig abból adódóan, hogy ezt csinálom, és jelen vagyok a hálózatokon, látják, hogy ezt tényleg szívvel, lélekkel csinálom.
Említetted, hogy ez a szakmai grémium, ez arról is szól, hogy van egyfajta erkölcsi elvárás, egy szint, amit diktáltok magatoknak. Ugyanakkor a piac tele van cápákkal, svindlisekkel, könnyen profithoz jutó alakokkal, most nem akarom ezeket egyéb jelzőkkel aggatni, szóval átverés gyanús helyzetek igen gyakran akadnak. Ez valamilyen szinten nektek nagyon rossz szolgálatot tesz, és akkor az a gond, vagy az a kérdés, hogy azon kívül, hogy ti ezt a nívót így srófoljátok, és valószínű, hogy nem kevesen vagytok ebben a társulásban. Mi lesz a másik részével a történetnek? Én láttam egy ilyen könyvet is, ugye egy ilyen, most a nevet nem is tudom, még ha akarom se előhalászni a memóriámból, egy hölgyről van szó, aki pontosan a visszaélések és mindenféle hát gyanús ügyletek okán a szakmából indulva írt könyvet. Az ingatlan cápákról, meg mindenféle nem fair cselekről, és arra emlékszem, hogy hát a vele való beszélgetés, vagy talán a könyvnek a lanszálása előtt mondta, hogy azért kapott fenyegetéseket, hogy ne jelentesse meg, hogy ez, ahogy mondják, jó magyarul, szenudjadinkász, ugye? Tehát, hogy azért megütheti a bokáját, mert ilyen-olyan érdekeket, vagy érzékenységeket azért föl tud horzsolni. Hogy van ez a történet? Ennyire kemény a közeg, a millió?
Kolozsvári szinten tudok nyilatkozni, és ingatlan közvetítő cégekről. Tehát vannak nagyobb ingatlan közvetítő cégek, akik arról híresek, hogy több elkezdett perük is van, mert hogy nem fizetett a vevő, vagy pedig egy olyan szerződést irattak vele alá, amit ő nem látott részleteiben, stb. Nem lett elmagyarázva, és megnyitják ezeket a szerződéseket, mivel aláírták a naív, jóhiszemű vevők, ezért általában meg is nyerik őket, és nagyon rossz hírnevük van. Tehát köztünk ügynökök közt is. Na most, én azt látom, amióta dolgozom, hogy egyre inkább nyugati standard szerint kezdünk dolgozni. Most jelen pillanat benne vagyok egy csoportban, ahol vagyunk kolozsvári szinten körülbelül 150-en, ami már egy kicsi mag, akikkel közösen tudunk dolgozni ugyanaz a szabályrendszer szerint, és persze, hogy még vannak kivételek, mert megesik közöttünk is, hogy valami kompromisszumot kell kötni, mert hogy családtag, mert hogy ismerős, mert hogy jó barát. De igazából képviseletben dolgozunk, ami azt jelenti, hogy vagy a tulajdonost, vagy pedig a vásárlót képviseljük. És ez így az etikus. Ezt megértették az ügynök kollégák is, és megértették a vevők is, hogy ennek egy nagyon nagy előnye van. Tehát a kontrolltól kezdődően az áttekinthetőségig, azon kívül a letisztultság meg, hogy nem tudsz egyszerre két biciklin egyensúlyozni. Tehát elesel egyértelműen. Egy biciklivel tudsz menni, az vagy a vevő, vagy pedig a tulajdonos. És most így én úgy látom, hogy a nagyobb cégek is kezdenek áttérni erre. Van egy nagyon híres cég, ami nemzetközi színekben is első, és Kolozsváron is, Romániában is egyértelműen itt van ez a cég, ők ezt csinálják már régóta. De most így lassan-lassan...
Felzárkozik a szakma.
Felzárkozik hozzájuk a szakma pontosan, és hát ők tartanak nagyon sok nyílt kurzust, ahova elmehet szinte bárki, és ott lehet tőlük többek közt tanulni, ami számomra nagyon nagy érték.
Kolozsvár is az ország többi része, ugye mindig van ez a, legalábbis a sajtóból úgy jön le nekem, médiafogyasztónak, hogy Bukarest legfeljebb, aztán utána Kolozsvár, és utána van még, ami maradt Romániából. Tehát körülbelül így oszlik meg az én első látásra bemért ingatlan piacom. Van-e arról koherens hipotézis, mert elméletnek azért nem nevezném, hogy mitől ugrott meg, mitől lett drága Kolozsvár, és akkor aztán beszéljünk arról, hogy Kolozsvár és hogy adják el ezt a várost, mert csak utalok, például ilyen ingatlan piaci hirdetés, hogy dél-nyugat Kolozsvár, és kiderül, hogy az ajtón.
Kolozsvár kevesebb, mint 200 négyzetkilométer. Bukaresthez mérten ez egy nagyon pici. Tehát Budapest, csak hogy helyezzük kontextusba, Budapest az 525 négyzetkilométer. És Kolozsvár egy ekkora helyen ki kell szolgálja Beszterce megyét, ki kell szolgálja Máramaros megyét, Szatmárt, azon kívül pedig még Váradról is jönnek.
Ezek a... Nem beszélve Székenység, Szilágy.
Igen.
Tehát hogy ezek is ott vannak.
Hat, most így együtt mondtunk hatot, igen. De lehet, hogy hét megyét ki kell szolgáljon, és hát miért menne máshova a gyermek, gyermek, mint egy olyan helyre, ahol bármilyen egyetemre mehetne. Akkor miért ide?
Én kicsit még hátrébb jönnék. Tehát az, hogy egyetemi központ az adott, de hát vannak még egyetemi centrumok Romániában, jók nevesek, hanem is vetekszenek olykor a bábesbolyaival, meg a többi itteni, ugye az orvos is nagyon jól hozza a külföldi diákokat, és ezúttal ugye vagy föltunningolták az albérletek egy részét. Na de engem az érdekel, hogy az úgynevezett piramis játék, ami elindult annak idején. Mert nekem van egy ilyen megkockáztatom, hogy skiccelek egy ilyen hipotézis, hogy onnan datálható, hogy minden meglódult egy kicsit Kolozsváron. Tehát volt a Dacia Felix, volt a piramis játék, és akkor ott valahol ellendültek az arányok és az árak, és miután az egész összeomlott, nem jöttek vissza az eredeti szintre, hanem úgy zökkent egyet, de még mindig a többi nagyvároshoz képest magasan maradtak az elvárások, a nem tudom, a standardok. Lehet, hogy túlzás, csak úgy bele gondolok, hogy köze van ennek is talán.
Ez, amit te mondasz, ezt úgy satszolom, hogy ez a 2000-es évek eleje. Uh-huh. Na most 2000-es évek elejéről ingatlan kontextusban keveset tudok, mert hogy 94-ben születek.
96 körül valami ilyesmi, igen.
Tehát akkor még hátul gombolósban voltam, és sajnos még nem terjedt ki arra az időm, hogy olvassak arról a periódusról, viszont amit hozzá tudnék fűzni, az, hogy konkrétan tudom, hogy 2000-es évek elején már voltak ingatlan komplexumok, amik Kolozsváron megjelentek. Nem voltak nagyok, nem voltak minőségűek, de voltak. Ez például szerintem más városokban kevés helyen elmondható. És ilyen garzonkákat adtak el, de voltak. És volt rá kereslet, és most hihetetlen, hogy 20-25 évvel később mennyivel többet érnek ezek az ingatlanok. Kolozsvár véleményem szerint egy olyan irányt vett, hogy mindenki, aki ide jön, az ingatlan Mekkát látja. És nagyon nem így van, tehát hogyha igazából megnézzük részleteiben, 55 négyzetmétert előszerződtem le most, a múlt héten, ami 190 ezer euróért egy mély garázssal megy el. Na most 55 négyzetméter egy...
Várj csak, írjam le még egyszer, tehát 55, mert ezeket megígérjük a hallgatóknak, hogy nem fogjuk agyongyötörni adatokkal, majd inkább trendeket, meg nagyságrendeket mondjuk, de 55 négyzetméter, és ez mennyi? 190?
190 ezer euró. Berendezve.
De ez a polgármesteri hivatal mellett van, vagy valamilyen nagy látványosság tövében, vagy miről szól?
4,5 kilométerre van a központtól, a Szopori úton, annak idején
Annak idején ott laktam én a Szopori út és az Uniri találkozásánál. Hát ez mondjuk a Julius Mallba be lehet sétálni, meg ott van a tó a környékén.
Meg a park.
Igen, vannak előnyei, elismerem. De én csak mondok egy másik dolgot, hogyha 2 évvel ezelőtt Kisbácsban az embernek szerencséje volt, akkor 143 ezerért 110 négyzetméteres lakást 15 négyzetméteres pincével tudott vásárolni. Ez a normális.
Megvan rá a vásárlóbázis. Tehát nagyon kevés az a kolozsvári, aki vásárol Kolozsváron. Tehát a kolozsvári az eladja az ingatlanját, vesz esetleg valamit a gyermeknek, ha olyan helyen van, és utána ő pedig megoldja. Hogyha úgy adódik, hogy válás van, akkor Bács, Fenes, Apahida, stb. De sajnos a kolozsvári az egyre kevésbé tud vásárolni, és egyre több a déli társunk, aki jön és vásárol. Tehát ezek a...
Befektetésként vagy a gyereknek veszi, vagy egyszerűen ide költözik, és itt dolgozik, és úgy gondolja, hogy az albérlet, ami ugye most ezen az őszön eléggé izmosan dagadozott, és követte az inflációt minimum. Szóval, hogy azt látja, hogy oké, átjön ide, mert szakmailag neki megéri, de hogy akkor belátja azt, hogy ez egy jó befektetés, ha ő úgy startol, hogy saját lakás.
Kolozsvár úgy jó befektetés, hogy az időben való értéknövekedést nézzük. Tehát így valóban egy jó befektetés, és így szoktak vásárolni. Tehát az ügyfél portfóliónkból, hogyha nem említem meg pontosan, hogy kiről is van szó, de volt olyan, aki vásárolt kvázi 10 lakást azon a helyen, ahol most mondtam neked, hogy 190 ezer volt az ingatlan, és annak idején, mikor ez megépült ez a komplexum ezelőtt 6 évvel, akkor nagyjából 60 ezer euróért lehetett megvásárolni egy lakást. Na most milyen befektetés az, ami 6 év alatt 3x-el kegyetlen jó?
Németországi példát hozok neked. Egyik sajtóbeli barátom lakott itt több ideig a Széchenyi tér környékén bérelt, és hát ott beszélgettünk, meg mondta, hogy hát ez az rettenetes, mondta ékes magyarsággal, de németes felháborodással, hogy elromlott valami a lakásban, és hogy mennyi időbe tellett, amíg kijött a szerelő, tehát hogy a tulajdonos elintézte, hogy akkor ott a szakember kicserélje a csöpögő csapot, vagy megoldjon egy dolgot. És akkor mondta ez a barátom, hogy hát azért Németországban mégiscsak rend van, nem lehet kiadni akármennyiért kégliket, lakásokat, tehát megvan pontosan, hogy ha metró környékén van, ha X szintű zaj ártalom van a környéken, ha szigetelés, ha téglából vagy akár, tehát hogy megvannak ezek a paraméterek, és különböző körzetekben, mondjuk ez Berlinről szól, de valószínű, hogy máshol is így lehet, nem tudod átverni a bérelni kívánót, hogy akkor mit tudom én ráteszel még X, mert hogy effektív nem engedi a szabályzat. És hogy te, mint lakástulajdonos egyben, amikor aláírod ezt a szerződést, válasz mindenféle szervizköltséget. Tehát az nem olyan, hogy akkor valaki elárasztott fentről, és én hát albérletes szépen kifestem, mert volt olyan, még a mi esetünkben is megtörtént, hogy elmentünk, ugye vittük ugye havonta, mert nem, akkor még nem utalták a pénzt, vittük. Ez egy ceremónia volt, vittük a pénzt, és mondtuk, hogy hát közben kifestettünk. Persze nem apropoztunk, hogy akkor talán lehetne abban a hónapban egy enyhébb lakbérben megegyezni. Föl se tűnt nekik, mondták, hogy jó, rendben. Tehát akceptáltak. Na hát ezek így igazándiból szerintem most is így lebegnek mi nálunk. Tehát nincs ez így, ahogy az előbb vázoltam, leszabályozva, vagy legalább körülírva, hogy meddig mehetsz egy albérlettel. Vagy a piac az elkezdi aztán a nagyon-nagyon-nagyon meredek csúcsokat így lemetszeni?
Igazából Kolozsvár valóban egy szinten spekuláció albérletek szintjén, ezt aláírom, viszont így is egy nagyon gyenge befektetés az, hogyha ingatlant veszel, lakó ingatlant, és azt te ki akarod adni. Tehát azt úgy kell megnézni, hogy tegyük fel ezt a 190 ezer eurós ingatlant, ezt te ki tudod adni 600 euróért per hónap. Na most 600-szor 12 az 7200. Egy évben a 7200 az kevesebb, mint 5%-a az ingatlan értékének. Tehát ez egy nagyon gyenge befektetés. És egyértelműen, hogy az emberek arra vágynak, hogyha már kiadok kvázi 200 ezer eurót egy kétszobás lakásra, amiben egy hálószoba van, akkor az legalább egy annyit termeljen, hogy fedezzek belőle valamit, ha nem is annál többet. Tehát nem egy nyereséges üzlet. Na most persze, hogy azok az ingatlanok, amik túl vannak árazva, mert vannak túlárazott eladó ingatlanok és kiadó ingatlanok is, azok ott állnak. És
ilyenkor mi a szerepe az ügynöknek? Azt mondja, hogy megértem az elvárásaidat, látom a piacot is, van egyfajta dinamika, de ez minimum 10-15%-kal fölötte van. Ülhetünk rajta, ez a diskurzus zajlik le, vagy egyszerűen azt mondod, hogy hát te nem ajánlod ezt az árszintet, menjünk egyből ezzel a 15%-kal enyhébb nívóval, mert egyébként nincs szansz.
Hogyha az eladó keres meg engem, és azt látom, hogy egyből zavarja a szememet és a fülemet az érték, akkor megpróbálom először észérvekkel megközelíteni a témát, és utána, hogyha nem működik, akkor készítek neki egy ilyen összehasonlítást, amit románul úgy hívnak, hogy ACP, Analisa Comparativa de Piazza, tehát megnézem a környékét.
Tehát a zónából 6 hónapon, 1 éven belül mit adtak el, nagyjából ugyanolyan típusú.
Pontos.
Ingatlan.
És ezen kívül még van egy szerszám, ami úgy működik, hogy hívok egy banki felértékelőt, és akkor nézzük meg, hogy mit is jelentene az, hogyha a bank kéne igazából zálogolja az ingatlan. Uh-huh. Ezt, és akkor igazából a valóságba tudom hozni a tulajdonost, és fogja látni azt, hogy amit ő vár, az valóban egy kicsit túl van lőve. És hát van az a szenárió is, amikor azt mondom, hogy elnézést kérek, én ezt nem fogom tudni vállalni, mert hogy ha a kémia sincs meg közöttünk, és sokat is szeretne tőlem, és azonnal is, és a vevőtől is, akkor azt mondom, hogy...
Mit csinálsz tényleg, Mozes? Biztos van olyan helyzet, hogy valaki vagy pénzszükében, vagy adódik olyan életszituáció, hogy azonnal szabadulni akar. Nem azt mondja, hogy bármi áron, de hogy gyorsan. Ez stimulál, vagy begörcsölsz ettől. És főleg, ha egy olyan típus temperamentumában, aki állandóan, tehát naponta 3-szor fölhív, mondjuk, és megkérdő, hogy állunk.
Az utóbbi időben, hál' az Istennek, nem volt ilyenben részem, viszont motiváló faktorként tud rám hatni. Tehát ez a hirtelen, gyorsan, azonnal tudom élvezni, mert hogyha csak az, hogy racionálisan végezzük. Mert hogy nálunk például a szerződések úgy működnek, beírjuk azt, hogy mi a minimum ár. És hogyha elérjük azt, hogy valamelyik vevő megadja igazából azt az X összeget, amit a tulajdonos aláír, hogy ez a minimum ára, akkor a tulajdonosnak megvan, hogy a bizonyítékunk, hogy azt mondjuk, hogy né, te nem adtad el, tehát nem én nem végeztem el a munkámat, te döntöttél úgy, hogy nem adod el. És akkor igazából ez egy ilyen plusz adrenalin. Én mielőtt ingatlanozást választottam, volna én hadseregbe készültem, és tényleg arra vágytam, hogy ejtőernyővel szökjek, buvárkodjak, hegyet másszak, különleges erőkhöz készültem. Na most ez megmaradt, csak annyi, hogy néha egy kicsit a sebességen túllépek a városban autóval, és ilyen élethelyzetekbe kerülök, mikor most azonnal kell telefonálni a bankba, stb. Szóval megkapom az adrenalin löketet, és egy ilyen helyzet igazából stresszel, de élvezem ezt a stresszt. Tehát ezek a kifizetődő stresszek.
Románia arról híres, vagy attól atipikus, hogy ha megnézzük az uniós tagállamokat, de legalábbis a kontinensnek ezt a részét, a legtöbb ingatlan tulajdonossal rendelkezik. Tehát van egyfajta ilyen, nem merem ezt nemzetkarakterológiához kötni, mert azért az túlzás lenne, de hogy kialakult. Ez egy adottság. Részben azért is talán, mert a 90-es évek legelején ki lehetett vásárolni az akkor még állami lakások nagy részét. Ez, hogy tulajdon, hogy az enyém, hogy megvettem, hogy már túllépve azon, hogy nem kell mindig azt az albérleti összeget kiteremteni, a birtoklás tudata mennyire kemény, hogy érzed, mennyire van ott a társadalomban, mennyire rendezi át a viszonyokat, vagy határozza meg az arányokat, a kommunikációt, a létünket egyáltalán.
Én úgy gondolom, hogy ez valóban egy ilyen posztkommunista szindróma, tehát teljes mértékben egyetértek, és úgy emlékszem, hogy valahogy...
Mert hogy ilyen túlzottnak, vagy valahogy túl srófoltnak érzem. Tehát oké, én egy falusi környezetből érkezem, ahol még mindig vannak földjeink, és akkor ilyeneket mondtak a falusfeleim, hogy jaj, csak ha sáskák jön, csak akkor kell eladni földet. Persze ők másképp viszonyulhattak, mert dolgozták naponta, törődtek vele, valószínű, hogy én már, aki eltávolodtam, és nyolcadikos koromtól csak így látogatóba mentem haza, másképp viszonyultam az adotthoz, a földhöz, a birtokhoz, a vanhoz. Nem tudom, csak belegondoltam.
Hogyha megnézzük azt, hogy ezelőtt 100 évvel vásároltál ugyanabban az értékben aranyat, ingatlant és mondjuk állampapírokat, akkor egyértelműen az ingatlan növekedett. A föld. Mert hogy egyre többen vagyunk, egyre kevesebb a szárazföld, stb. Tehát, mikor Kolozsváron arról beszélünk, hogy tegyük fel a Brassó utca környékén az építhető telkeknek négyzetmétere nagyjából 1000 euró, akkor én értem azt, hogy az emberek tényleg tulajdonosok akarnak lenni. És azt is értem, hogy egy olyan kontextusban, ahol albérlőként teljesen ki vagy szolgáltatva tulajdonosok akarnak lenni. Mert hogy albérlőként Kolozsváron te nem tudsz igazából labdába rúgni, kivéve, hogyha egy szuper ügyvéd rakta neked össze az albérleti szerződésedet. Amúgy, hogyha az el akarja adni a tulajdonosa fejed fölül az ingatlant, akkor azt el fogja adni.
És igen, látod, a német kollégára visszacsatolva benne volt az is, hogy ilyen nagyon-nagyon ráhagyos, tehát fél évvel vagy egy évvel azelőtt kellett az intenciót elmondani a bérlőnek, hogy gondolkodom, hogy eladom. Tehát, hogy ez is oda tételesen belefoglalva a szerződésben. Nem az, hogy jön valaki, és azt mondja, hát úgy gondoltuk, hogy a fiunknak most szüksége van pénzre, készpénzre, és akkor most van két hetetek, és köszönjük.
Szóval én meg is értem ezt az emberekben, és azon kívül pedig nincs egy különösebb bizalom szerintem az állam fele. Tehát ez is, hogy nem tudhatod, hogy mit találnak ki, és akkor legyen meg legalább a kuckóm, és érdekes módon, ez ilyen furcsa is, hogy milyen sok pénzt vagyunk képesek azért kifizetni, hogy... és Kolozsváron meg végképp. Kolozsváron, ami hiányzik, az jelen pillanat a luxus, illetve az ilyen nagyon különleges ingatlan szektor. Tehát ez Kolozsváron nincs meg. Kolozsváron azért építenek, mert pénzt lehet belőle generálni, viszont vannak olyan emberek, akik sokkal több pénzt fizetnének, és nekik nincs mit vásárolni.
Tehát, hogy egy egyedi kiképzésű. Tehát eddig csak odáig ment el, hogy megvan a négy fal, tehát a stabil, úgymond, struktúra, és akkor bent te, mint vásárló, minimálisakat variálhatsz, hogy egy közfal meddig tartson, egy beugró, egy teraszra hol nyíljon az ajtó, tehát ilyen minimálisakat tudsz úgymond személyre szabottan megrendelni, elképzelni, de nincs az, hogy ott van a telek, és azt mondod, hogy hát én azt szeretném, hogy az épület tulajdonképpen egy nyitott medencét öleljen körbe. És erre igazándiból megvonják azt, akik a vállukat, és azt mondják, hogy hát igen, igen, ilyet láttunk a filmben.
Én a lakásvilágra gondolok. Például Kolozsváron van egy projekt, ami gyönyörű lett, és borzasztóan drága, és nagyon gyorsan eladták, de hogy nincs meg erre a...
Tehát a lakóparkszerű...
Lakóparkszerű, pontosan.
A residence, ahogy mondják, mert most minden residence, nagyon-nagyon szépen hasít ez a dolog, de időnként tényleg egymásra nyomorított lakhelyekről szól, nem átgondolt, tényleg parkszerű, nyitással rendelkező, ergonomikus, szellős, stb., még esztétikus, ugye, épületegyüttesről. Ez, ami hiányzik.
Ez. És ez Győrfalvi negyedben van egy ilyen, ez igazából szerintem egy ilyen első komoly dolog Kolozsváron.
És ragadós? Hogy látod? Vagy igazán jól meghagyják, hogy oké, tudjuk, hogy van egy olyan is, de nem éri meg, mert túl drága a kivitelezés, nem jön meg a kliens, nem jön olyan hamar vissza a pénz, egy szóval hagyjuk a túróba.
Erről nem tudnék nyilatkozni. Tehát ez még...
Reménykedjünk.
Igen.
Említetted ezt, hogy az építhető vagy beépíthető négyzetméter ár. Azért a sajtóban elég sokszor, de gondolom a mindenkori beszélgetések vagy átlag napi dialógusok szintjén is, az, ahogyan Kolozsváron az ingatlan világ alakul, az azért valószínűleg nálatok is úgy téma, hogy azért időnként kapkodjátok a fejeteket. Tehát ahogy lebontanak egy házat, egy régi házat, és ahogy oda betuszkolnak egy új ingatlant, már olyat is láttam, hogy akkora nadrágszí telek volt, hogy kénytelenek voltak liftes parkolót megoldani, pedig egy nem nagy házról van szó, egyszerűen nem volt más megoldás, de ez a jobbik eset, amikor még gondolkodnak is az emberek. De olyat látok időnként, hogy sem a fényviszonyok, sem a négyzetméter, sem a tűzvédelmi szempontból a szomszédtól betartott, vagy be nem tartott távolság, sem az a csöpnyi zöldövezet, tehát hogy valahogy annyira az a benyomásom, hogy tényleg itt, aki elkezd ingatlant fejleszteni, csak így pörög az agyában, hogy akkor az mennyit is hoz. És most mondok egy anekdotát, ami tulajdonképpen egy valós helyzet. Maradt még két téglasor a lakásban, és nem volt már anyag. És mondták, hogy hát tegyetek oda ilyen-olyan törmeléket, nyomjátok be purhabbal, és klettoljátok le. Na most ez meg is történt. És akkor jött a lakó, és mondta, hogy hát én oda azt az IKEA szekrényt szeretném felfuratni. És legalább annyi becsület volt a srácban, hogy azt mondta, hogy én oda föl nem fogok semmit fúrni, mert az élet veszélyes. Miközben lent a parkolóban egy Deo feliratú, rendszámú Audiban, remélem nem felismerhető, ült az ingatlan fejlesztő, és várta, hogy ott neki ketyegjen a profit.
Amit valóban hozzátennék a piacból, és látom, és elszomorít az, hogy egy pici telekre borzasztóan közel építik egymáshoz a lakóingatlanokat. Ez már igazából egy ilyen modernkori rabszolgaság.
A ti munkátokat is megnehezíti, mert egyre nehezebb, tehát hogyha tágul kifele, ugye, és akkor inkább azt mondja valaki, hogy hát legyen már annyi helyem, hogy kilépek a reggel, és szétnézek jobbra és balra, és nem kiterített ruhákat, vagy nem tűzfalat fogok látni, hanem valamivel többet, és ez nekem megéri, hogy akkor még plusz x kilométert ebben az infernális közlekedésben bevállalok. Tehát, hogy aki igényes, az gyanítom csak, de nyugodtan árnyolt, hogyha nem így van, az inkább kifele tart. És alig megkezdett utcák környékén próbál telket vásárolni, vagy félkész, vagy valamikor elkészülő ingatlanokra előleget fizetni.
Igen, tehát ebben teljes mértékben igazad van, így lett a bükk, így lett a feleknek, tehát ezek az igazából jó környékek házra, főleg a bükk, azután a bükköt követő falvak szintúgy. És
elegészen Csürüjéig.
Abszolút. És hát azon kívül pedig a városban ezért is olyan drága
hát
az...
Kajántó sem az volt, mint most nem Nagy István regényeire gondolok, de annak idején, meg Kisbácsa, hova nemrég kiköltöztünk. Hát én emlékszem, hogy... És látod, csak közbeszólok egy ennyi erejéig. Az volt a döbbenetes, hogy ez egy olyan tényleg 90-es évek vége fele lehetett. Kimentünk egy hallgatókkal való találkozóra Kisbácsba a... ottani kulturális központba. És már akkor panaszkodtak az emberek. Méghozzá arra, hogy azt mondja, nincs már miről beszéljünk. Minden egyes párbeszéd azzal kezdődik, hogy mennyi négyzetméterre. Akkor indult a bum tulajdonképpen, akkor kezdődött. Tehát, hogy ez a fajta láz, vagy ez a fajta lendület, akár egy közösségnek is a mindennapjait megmételjezheti, és nem földön jó irányba befolyásolja.
Igen, és nagyon szomorú az, amiket látok, hogy ebből adódóan családok mennek tönkre, örökösödés esetén, stb. Na de vissza szeretnék oda kapcsolni, amit eredetileg akartam mondani, hogyha Kolozsváron megveszel mondjuk a Győrfalvi úton egy házacskát, te valószínűleg annak a háznak a telkére nem fogsz tudni több házat építeni. Még úgy is, hogy szabad több házat építeni, szóval meg kell vegyél még egy, vagy két, vagy három parcellát, attól függ. És innen jön ki ez a horribilis összeg, hogy te megvettél 3-4 parcellát, aminek darabja, tegyük fel, 300 000-400 000 euró, és ez neked csak annyi, hogy megvannak a régi építésű házaid. Onnantól kezdve le kell bontjad, kell projektet készíteni, stb. Hogyha nincsenek jó kapcsolataid, akkor a polgármesteri hivatalnál borzasztó sokáig kell várnod, és csak utána tudsz nekiállni. És mivel az emberek ennyire idézőjelesen ki vannak éhezve a jó helyen lévő ingatlanokra, ezért megveszik már úgy is, hogy még igazából a kupa bele se ment a földbe, és már el van adva a projektnek, tudom is én, egy harmada vagy.
De hát bizalomról beszéltél, Mózes, akkor mégiscsak van valamiféle bizalom, vagy van egy olyan helyzet, amikor ez a bizalmi faktor oda nagyon hátra sorolódik? Tehát inkább legyek ott a lista elején előjegyezve, mint hogy kivárjak garanciák után, info után szaladjak, és csak utána vágjak bele? Nincs ez a tudatos vásárlói, mert végül is arról van szó, hogy tehát földet, ingatlant egyszer adsz el, mondják, ugye? De a vétel se olyan nagyon pikpak, tehát megvetted, és persze leszámítva egy bizonyos felső 10 000 kategóriát, azért nem olyan, hogy bemegyünk a Lidlbe, és megnézzük, hogy polcon ott van egy kedves kis portéka, hát ezúttal megengedjük magunknak, mert megvetted, aztán vársz egy adagot, és persze még lehetnek perspektívák, de nem egy napi gesztus ez.
A naivitást, amit kérdeztél, még létezik. Tehát a naivitás és a rossz indulat is léteznek. Én így ámultam és bámultam ezelőtt, hogy 3 évvel volt az, hogy a Györfalvi negyed az Uniri utcának a végén megálltam, ott még volt egy ilyen kis üzlet, és megittam egy kávét, és a bácsika az ilyen nagyon boldogan mesélte nekem, hogy képzeljem el, hogy talált egy olyan helyet, ahol tömbház lakást vásárolhat 22 000 euróért, és még ő is választja ki, hogy hol, melyik szoba lesz, stb. És én így gondolkoztam, és fogtam a fejem, mert hogy van egy híres Kolozsváron két tömbházat is megpróbált felépíteni idézőjelesen, és hát több embernek is eladta. Az egyik az a Fábricsi utca 67 szám alatt van, a másik pedig a Mikó Imre 14 szám alatt van, az úriember az többször is változtatott nevet, én a Traján Onuk névről tudok, és ez az ember...
Ez volt az egyetlen, amikor ledózeroltak, ugye, egy ingatlant. Az ő esetében volt, hogy nem volt rá engedély, és akkor nagy levegőt vett a polgármester hivatal, és neki ment a buldozerrel.
Na de képzeld el, hogy a Fábricsi utcában mai napig élnek ott emberek, és úgy, ahogy tudták, és abból, amiük nekik volt,
befejezték. Őrület.
És ott egyértelműen az ingatlan tetejéből kilógnak a cölöpök, és hát látszik, hogy ez nem egy befejezett munka.
Mondok egy nagyon érdekes példát, majd biztos jártál már arra, és fölkaptad a fejedet. Torda, mielőtt rámennél az Aranyos hídra, baloldalt, 90-es évektől nem fejeztek be egy több, hát már vegetáció, már minden volt, már el is száradt az első adag növényzet, ami ott kinőtt. És teljesen titokzatos módon be se fejezték, körbe se kerítették, le se bontották, semmi, úgy van, el van. Döbbenetes.
Szerintem valószínűleg, hogy a teleknek a tulajdonosa ugyanaz, mint a fejlesztő, és akkor igazából megtarthatja. Tehát, hogy én leginkább magánszemélyekkel dolgozom. Én azt szeretem, hogyha én ismerem Rostás Péter Istvánt, akivel kialakul egy jó kapcsolatunk, és utána pedig beszélgettünk egy jót, nem pedig az, hogy egy cégnek vagyok a mukia, amiből még van 300 ilyen mukiuk, vagy saját mukiuk, aki fizetve van. És
van-e olyan, hogy a kliensből barát lesz? Vagy ha nem is barát, de ugye az ügyfél és a barát között valamilyen szinten félúton. Tehát, hogy közelebb kerül, tartjátok a kapcsolatot, megkedvelitek egymást, és akkor ez egy tulajdonképpen nem remélt és nem szándékolt plusz a bizniszben.
Igen. És abból adódóan, hogy képviseletben dolgozom, körülbelül az ügyfeleimnek a 90%-a utána egy ilyen nagyon pozitív, nagyon jó szájízzel, hogyha ezt így is mondják, a jó esetben így válunk el. És ez azért van, mert átlátható volt a procedúra. És nekem ez egy plusz egyértelműen, mert hogy utána valószínűleg, hogy vagy ajánlani fog, vagy pedig vissza fog hozzám jönni. De nem, de ezt nem azért teszem, nem azért vagyok jó fej, nem azért vagyok kedves, nem azért vagyok profi, mert én számítok arra, hogy ő, hanem azért, mert el akarom végezni a munkámat tisztességesen, szeretem azt, amit csinálok.
Tengu, váltunk, és nem túl meredeket, mert az adrenalin közös ebben. Ez egy olyan küzdősport, amelynek a mitológiai háttere, röviden vázolom, mert többfajta magyarázat van, de hogy erdőben, természetben jól tájékozódó magát, komfortosan érző, harcos vagy remete. Ez most különböző variánsoktól függ. Küzdősport magyarán, egy fajta keleti küzdősport, ahova te nézőként is mész, meg gyakorlod is. És hogy ez nagyon fontos neked, mert hogy annyi energia van, mert hogy az önbizalmad izmosítására szükséges, mert hogy van ott egy közösség, mert hogy egzotikus és úgy megfogott, vagy mert hogy nem tudtál elmenni különleges egységbe a hadseregbe, és csak kell egy ilyen harcos kontaktusokra is koncentráló történet.
Vagy pedig azért, mert ez ösztönösen bennünk van férfiakban, és ez a szociális, és ez a világtípus ezt nem adja meg nekünk. Tehát véleményem szerint nem kielégítő az, hogy idézőjelesen levadászom a mamutot, és utána pedig hazamegyek, és még egy kicsit dzsudzsujgatom a kölykeimet, és utána pedig vacsorázom, és lefeküdtem. Nem. Tehát, hogy valami kell történjen. És hát ezt sokan kiélik ilyen-olyan módon, vagy pedig egy sörrel a kezükben és a focinak kiabálva. Ez úgy gondolom, hogy nem föltétlenül a hosszú távú megoldás.
Dacára annak, hogy azért edzésre viszed a srácokat, vagy illetve most már a kisebbiket csak gondolom, igen gyakran.
Ő focista akar lenni, persze ez az ilyen sokadik variáns, és nem erőltetem. Még vele otthon szoktam egy kicsit kesztyűzgetni. A kislányom az viszont nagyon, nagyon lázba jön, mikor hallja és látja, és hát így lassan-lassan viszem őket igazából megnézni, és hogyha érdekli őket, nem akarok semmit se erőltetni, akkor fogom. De hogy egy alap képzésük legyen, és ne féljenek, igazából ez van, mert hogy úgy gondolom, ezek a kanapé gyermekek sokkal inkább félnek, és nem tudják, hogy hogy reagáljanak éles helyzetben, mint mi annak idején. Mert én legalább rájöttem arra, amikor jönnek hárman, akkor nem előveszem a telefonomat és filmezem őket, hogy feltegyem őket ilyen-olyan csoportba, hanem elfutok három ember elől. Ilyen nagyon szomorú eseteket látok, hogy volt, ez egy tragédia volt, hogy Kolozsváron egy nőt megkéseltek, aki a gyerekével volt, és ott volt konkrétan egy tömbház távolságra, és filmezte egy férfi. Tehát ez számomra elképzelhetetlen és megérthetetlen. Persze itt most úgy utólag így magyarázni, stb., de volt konkrét példa, amikor egy tolvaj ellopott valamit egy kis üzletből, és láttam a történetet, és megpróbáltam segíteni. És ez valószínűleg, hogy nekem megadja az is, hogy van egy képzésem, de ez egy olyan fegyver, amit én nem szeretek lobogtatni. Tehát ez igazából ez nekem a lelki békémhez szükséges, és néha úgy érzem, hogy akkor kezdődik egy nap nagyon jól, hogyha kapok kettőt, hármat ide-oda, amoda, vagy pedig fájdalomért fizikailag, és utána újraértékelem egyszerűen a dolgokat. És nagyon jól esik az, hogy utána igazából az nekem a legnagyobb problémám, hogy Jonuc és tudom is én Pistike engem hátulról dudálnak, vagy pedig
egyéb stressz. stresszfaktorok.
Ezek
igen.
Nem stresszfaktorok, azok ja. után, hogy, hogy azért küzdöttem idézőjelesen, hogy túléljek egy másfél órát, ami tényleg van, hogy nagyon intenzív.
Az intenzív pillanatok után azért vannak lazább momentumok is az életedben. Például egy olyan, amikor egy tengerparti medence környékén olyan 25-30 ember néz bele a fotó készítő lencséjébe, és hát ez egy szülinap. Igényled? Szüleid ott vannak, gyerekeid és barátok jócskán. Igényled ezt a típusú, nem azt mondom, hogy fesztivitás, de hogy az ilyen pillanatokat, hogy így együtt akkor, ott és azért.
Igen. És így, ahogy telik az idő lassan-lassan, már nem is föltétlenül arról szól, hogy engem ünnepeljenek. Régebben tényleg erre egy nagyon nagy igényem volt. Legkisebb gyermek is vagyok, és a születésnapjaim azok úgy hébe-hóba megvoltak ünnepelve, de általában családi szinten. És amúgy nőttem, egyre inkább az volt az igényem, hogy rólam szóljon, és minél több barátom ünnepeljen. Most már arról szól, hogy a család legyen együtt, és a barátaimmal esetleg, és nagyon, nagyon fel tud engem tölteni. Most persze ez, amiről te beszélsz, ez a 30 éves születésnapom volt, amikor ott rontottam el az egészet, hogy ahelyett, hogy beüljek a medencébe, és szórakozzak, és jól érezzem magam, vagy tudom is én, megígyak egy pohár alkoholmentes sört, ahelyett egy idő után arra kezdtem figyelni, hogy mindenkinek legyen jó is. Mint hogyha én lettem volna a pincérük, pedig volt ott személyzet.
A reflex beindult.
Elkezdtem kérdezni az embereket, hogy mit tölthetek, stb.
Mikor lépsz ki abból a szerepből, hogy akkor ingatlan. Ugye mondtad, hogy neked van hát a meló, és van a család, és azért van a te kis intim saját időd is. De hogy amikor utaztok hétvégén, és itt nem feltétlenül a műemlékekre gondolok, hanem egyszerűen csak egy tájban jól mutató ház. Lelassítasz ilyenkor, és úgy nem arra vagyok kíváncsi, hogy beindul-e a fejszámológépet, de hogy úgy lakásként, esztétikumában úgy megnézed, formájában, hogy mit tudom én, történetesen nagyon arányos, nagyon jól illeszkedik abba a háttérbe, ahova úgy elképzelték, mond valamit, nem csak egy építmény.
Nálam ez a lelassulás, ez akkor történik, hogyha a telefonomat az irodában hagyom. Ezt most egy kvázi, azt hiszem másfél éve kezdtem el, hogy amikor hosszabb időre elmegyünk, akkor az egyik kollégámnak lepasszolom a telefonomat. Úgyhogy még egy fényképet se tudok elkészíteni, semmim sincs, és például most is így ráeszméltem arra, hogy a legutóbb, mikor el voltunk egy kicsit menve ez az őszi vakáció gyanánt, akkor azt figyeltem meg, miközben a reggeli kávémat ittam, hogy két fa egymásban üt. És mikor visszajöttem, azt éreztem, hogy egy teljesen más realitásban vagyok még mindig. Ezekhez az emberekhez képest, akik pörgetik a...
Le tudsz lazulni, Mózes, annyira, hogy... Mert azért ezt én érzem, vagy érezni vélem, hogy ez olyan ez az adrenalin, hogy miközben kivesz belőled energiát, azért úgy rád is tölt. Tehát valamiféle licitről beszélhetünk, ha egy kicsit túlzok. De azért ez úgy középtávon azért ugye az egész szerkezetből mégiscsak elvon egy jó nagy adag életerőt. Fel tudsz töltödni? Tehát tényleg úgy jössz vissza egy hosszabb hétvég, vagy egy vakáció után, hogy már addikciós tüneteid vannak, hogy nézed a naptárat, és hogy tavaly ilyenkor már az első őszi üzlet már lement?
Van bennem egy ilyen addikciós tünet, hajlamos vagyok túllőni a célon, viszont amióta ezt ismételten, és ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki, a telefonjuk nélkül menjenek el. Tehát amikor valahogy azt érzem, hogy butább vagyok. Tehát konkrétan azt érzem, hogy butább vagyok, mert így rácsodálkozom dolgokra, amik amúgy észre se vevődnek soha. És most így tapasztaltam, és igen, azt kell mondjam, hogy abból adódóan, hogy nincs egy fix fizetésem, igen, várom azt néha, hogy tegyük fel, mikor már tudom, hogy csak egy-két nap van hátra ebből a hosszabb vakációból, akkor érjek vissza, és így elkezdek gondolkozni, számolni, megy a fejszámológép, és akkor már várom egyértelműen, de egy ilyen lelkesedéssel és szeretettel.
Nem ez a már megint, ó, úristen.
Nem, imádom. Ezt hozzátenném azoknak, akik esetleg gondolkoznának azon, hogy ingatlan közvetítők legyenek, ezt akkor érdemes bevállalni, hogyha életstílusként éled meg, nem pedig szakmaként vagy munkaként. Ez egy életstílus, ugyanúgy, mint az orvos, ugyanúgy, mint a rádiós. Ez ott vagy jelen, és ott egy kávé, utána megismerkedsz a kávézgatás közben egy ingatlanfejlesztővel, véletlenül kialakul egy szál, stb. Én régebben olyan lelkes voltam, hogy hajlandó voltam a kisüzletben a kasszásnak odaadni a névjegyemet. Persze most már nem vagyok ennyire extrovertált, mert rájöttem, hogy azért a minőség az a, tehát a mennyiség fölött, de hogy ennyire élveztem, és most is ennyire élvezem, csak most már egy kicsit lelassítottam, és így van igazából, kezd olyan jellegű eredménye lenni, amit én szeretnék.
Innen fogsz visszavonulni? Akkor majd, persze ez arrébb lesz, amikor már lehet, hogy az ingatlan piac is teljesen más lesz, mondjuk úgy 20 év múlva, de akkor gyanítsam azt, hogy ez a pálya, ez neked így ilyen nagyon-nagyon perspektívikus?
Nagyon-nagyon perspektívikus. Úgy látom az életemet, hogy igazából, mikor megnőnek akkorára a kölykeim, és ki tudom őket szolgálni azzal, amire szükségük van, utána fogok lelassítani, és számomra az a vágy, és az a non plus ultra, a jelen pillanat, de ezt már évek óta hajtogatom magamban, és a főnökömnek is ezt megmondtam, hogy én szerintem még 10-15 évet bírok, és utána szeretnék mentőautósofőr lenni. Ez számomra az, ami, hogyha megtehetném, és nagyon jól kereshetnék, de akkor már úgy gondolom, hogy 10-15 év múlva, amikor mentőautósofőr lehetek, és remélem, hogy az is leszek, akkor már nem fog igazán érdekelni az, hogy tudnak is fizetni, vagy mennyit fizetnek, hanem az tényleg, hogy vissza szeretnék adni a társadalomnak egyrészt, másrészt pedig megtartani az adrenalint, és harmadrészt pedig valami közöm is legyen az embermentéshez, ne csak az, hogy...
Ne csak kutyákat mentsél, mert hogy azt is szoktad időnként, hogyha elárvult ebeket találsz, akkor posztolod is, meg ugye gondjukat viseled. Hát egyelőre embereket mentettél, és értékeket mentettél egyik helyről a másikra, és úgy néz ki, hogy ez az ingatlanos életed erről is szól. Ha megint ott lennél, hogy hadsereg vagy a jelenlegi pályád, de egy kicsit erőltessük meg a fantáziánkat, és tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon egál opcióid lennének, akkor bármennyire perverz ez a kérdés így utólag, de felteszem, akkor ugyanez lenne a döntés?
Nem. Határozottan nem választanám a hadsereget, mert hogy engem miután visszautasítottak a hadseregből, tehát ők mondták meg, hogy hol műtsem meg a szemem, stb., tehát mindent könyv szerint követtem. Mikor május 28-án tudtam meg, hogy nem mehetek a hadseregbe, és akkor június 1-én mondta Zsuzsi kedvesem, hogy várja a kislányunkat, akkor még nem tudtam, hogy kislányunk lesz. És hát annyira örventem, és olyan boldog voltam, és hogyha így belegondolok abba, hogy tegyük fel, valószínűleg, hogyha bekerültem volna a FOSZ-hoz, az azt jelentette volna, hogy 3-6-9 hónapon keresztül a kislányomat Skype-on láthatom. Tehát ez borzalmas lett volna. És ehhez képest most a legnagyobb veszély, amit megélhetek, az az, hogy karambolozok 50-60 km/h.
Békeidőben. Hát igen, akkor a legközelebb, ha jössz, majd arról fogunk beszélni, hogy milyen új divatok vannak az ingatlan piacon, mi az, ami a menő, és mi az, ami a feledhető, mert ugye ez is egy dinamikus környezet. Arról is szót ejthetünk majd, hogy szétnéztél-e a mentősofőr vizsga feltételei után, tehát hogy tényleg készülsz-e effektív, mert itt most csak megfogalmaztál egy ilyen elképzelést, és hát nyilván arról is, hogy például a gyerekeid közül melyik lesz az, aki nem a nyomdokodba lép, hanem hogy egyáltalán úgy viszonyul ehhez az ingatlanos történethez, mint egy hát nagyon jó tanulási lehetőség és tapasztalás forma, ami akár az ő életükbe is beépülhet, és levonhatják a megfelelő konzekvenciákat. Úgy néz ki, hogy adásidőnk vége felé jár. Nálunk is drágán mérik a perceket, ugye? Van egy adásrácsunk. Úgyhogy köszönöm, Mózes, hogy itt voltál velünk. Milyen a hétfő egy ingatlanosnak? Azért ezt csak megkérdem.
Köszönöm nagyon szépen először is, hogy meghívtál. Tehát nálam a hétfő az általában a lelki békéről is szól, és szükségem van arra, hogy elmenjek terápiára, egyéni terápiára, ott minden jellegű problémámat megpróbálom megoldani, és azon kívül, miután ez lejárt, és megvolt egy kávézás, egy nyugodt reggeli esetleg, a párommal utána indul nekem a hét, tehát nem az van, hogy hétfőn bekapcsol a motor így nagyon reszketősen és
köhögősen,
hanem egy ilyen nagyon kellemes bekapcsolódás egy folyamatba, ami pénteken vagy néha szombaton áll le.
Márkos Lukács Mózás, köszönöm, hogy itt voltál. Visszavárunk tetőteraszra, megnézzük azt is, hogy egy terasz, ha a tetőn van, négyzetméterében mennyibe kerül. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap találkoznak majd a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.